Könyvben utazom, világot látok. Valóság a sztori mögött. Ajánló műsor olvasni szeretőknek Olá Andreával.
A klímakatasztrófa elkerülése társadalmunk és élővilágunk megújításával egy generáció alatt ígéretes alcíme van Paul Hawken, ismert környezetvédelmi szakember Regeneráció című könyvének. Azt írja, a könyvben felvázolt megoldások csökkentik a kibocsátást, védik és helyreállítják az ökoszisztémákat, elősegítik a méltányosságot és életet teremtenek. Nevezhetnénk ezt megújító forradalomnak is. Én terveztem, hogy néhány izgalmas példát hozok itt még a bevezetőmben a könyvből, a sok száz ötlet közül, de aztán úgy döntöttem, kezdjük el a beszélgetést Papp Lászlóval, a Gartner Bolgár-Magyar regionális vezetőjével, az Itangó Kft. Ügyvezetőjével, az ő cége támogatta ugyanis a könyv magyar megjelenését, hogy miért tartja különösen fontosnak ezt a kiadványt, és milyen ennek a hangvétele, arról kérdezem először.
Érdemes meghallgatni a szerzőnek a TED-es előadását, nem erről a könyvről, hanem ő saját magáról elmesél egy történetet, de az megadja az alaphangot az egész könyvhöz. És a lényeg az, hogy a szerző az egy beteges gyerek volt, és alapvetően az a pozitív hit és az a pozitív megközelítés, ami az egész könyvből kijön, az például onnan ered, hogy ő hogyan viszonyult a saját betegeskedéséhez gyerekkorában. És ez például nagyon jól megadja az alaphangot, mert a könyvnek ez egy másik különlegessége, hogy nagyon eredeti vagy autentikusnak tekinthető. Tehát nem mesterkélt benne ez a pozitivizmus, hanem lehet érezni, hogy emögött kell legyen valami. És hát ez van mögötte tulajdonképpen, hogy a szerző is már ezt mind megtapasztalta. Nem a környezet kapcsán, hanem a saját egészsége kapcsán.
Tehát amikor azt mondja, hogy a Föld meggyógyítható, és azokkal a tanácsokkal ellátva, ami ebben a könyvben számolatlanul van, azokat, hogyha megfogadjuk, akkor mi sokat tehetünk érte, hogy ez meggyógyítható legyen, akkor ez nem egy marketing fogás, hanem meggyőződés.
Ez egy abszolút meggyőződés, ez egy hit, amivel könnyű azonosulni. Tehát én, aki kritikus vagyok nagyon minden dologgal, és mindig azt mondom, hogy hinni csak mértékkel, amikor elkezdtem olvasni a könyvet, akkor azt mondtam, hogy de tényleg, tehát ezt mind meg kéne próbálni.
Milyen elemei voltak azok, ami különösen tetszettek? Egyrészt, másrészt azt mondja, hogy ez egy ilyen szerelemprojekt, hogy ezt a könyvet képviseli, vagy szívesen beszél róla, mert hogy egyébként más terület az, ami a munkájához kapcsolódik.
És itt az első az az, hogy hogyan is kapcsolódhat ez a más területhez, hiszen mi a technológia fejlődéssel, az innovációval vagyunk állandóan elfoglalva, mi közelnek a kettőnek egymáshoz. Ami az első nagyon erős közös pont, az a végrehajtható vagy praktikus tanácsok halmaza, ami a könyvből átjön. Persze, lehet megközelíteni úgy, hogy ez is már csak megint egy környezetvédelmi könyv, ami majd a klímaváltozásra mond valami okosakat. Nem, ezekbe, ha angolul mondhatom, akkor actionable advice-okat ad. Olyan tanácsokat ad a könyv, ami ha nem is azonnal végrehajtható általam, mert mondjuk az én világomban, az én környezetemben nem.
Vagy mondjuk pont nem tud áttérni geotermikus energia felhasználással lakásában, vagy a házában.
De mégis mindegyik tanács az olyan a könyvben, amin érdemes elgondolkodni, hogy vajon hogyan tudnám ezt adaptálni a saját környezetemre, a saját életemre. A legalapvetőbb példa a könyvből, és akkor ez egy másik dolog, amiért nagyon tetszett, hogy tulajdonképpen ha a földet békén hagyjuk, akkor nem kell semmi más csinálnunk, tehát nekünk nem kell megerőszakolni se a földet, se magunkat, hanem egy kicsit helyezzük már magunkat hátrébb, üljünk már le, és nézzük azt, hogy mi történik, hogyha hagyjuk a dolgokat úgy a maga rendjébe belehelyezkedni.
Csak hiszen mondjuk ne ártsunk, ugye?
Környezetvédelemben ennek a könyvnek az az egyik fő mondása, hogy ha nem teszünk semmit, akkor azzal lehet, hogy a helyére kerül egy csomó minden.
De mivel termőföld, de erdővel?
Légkörrel. Tehát itt volt ugye egy nagyon jó példa erre, hogy amikor a járvány kitört, és hirtelen az utazás megszűnt a világban, és akkor leállt a közlekedés, mindenki bezárt 2 évvel ezelőtt, akkor látványos volt, hogy a légkör mennyi idő alatt képes milyen sebességgel javulni. És akkor tulajdonképpen, hogyha ugye a könyvnek van egy ilyen mondása, hogyha 2 évig hagynánk a földet, vagy a föld felét békén, akkor a föld regenerálódna. Ezért is regenerációról beszélgetünk.
Szó esik a könyvben a természetes környezetről, óceánokról, erdőkről, aztán az emberekről, különös tekintettel az őslakosokra, és erről majd külön beszélünk, mert számomra ez volt az egyik leglenyűgözőbb fejezet, és aztán az iparról, és aztán jó tanácsokról is, hogy mi mindent lehetne személyesen tennünk. Melyik volt a legfigyelemreméltóbb ön számára, szóval hogy mi adott a legtöbbet, és miért?
Kettőt mondhatok?
Bármennyit.
És akkor ezzel most adok egy pontot az őslakosok oldalán, mert az egyik az őslakosok voltak, és azért, mert azt gondolom, hogy az őslakosok fejezet, és itt megint arról beszélgetünk, hogy milyen tanácsok, az őslakosok fejezetben a szimbiózist lehet nagyon jól kivenni, hogy tulajdonképpen ők nem külön élnek a világtól, őnekik ez itt a természetes környezetük, és ezzel megtanultak együtt élni. És tulajdonképpen, hogyha ezt tovább örökítem, akkor nekünk, mint városi embereknek sincs semmi más dolgunk, csak tanuljunk meg együtt élni a környezetünkkel. Fogadjuk el a környezetet olyannak, amilyen, és ne akarjunk drasztikus, radikális beavatkozásokat tenni hirtelen. Ugye egy másik példa, és akkor ezzel átnyergelek, a másik kedvenc része az az erdők volt egyébként. Az egyik ugye, hogy ha kivágunk egy fát, akkor ne gondoljuk azt, hogy ha ültetünk helyette egy fát, akkor azzal minden rendben van, mert az ültetett egy fa, az majd alsó hangon 5-10-15 év múlva fogja kiváltani a kivágott fának a ökológiai értékét. Tehát, hogyha kivágunk egy fát, akkor ültessünk helyette 5-6 fát, és akkor az esetleg kompenzálja azt, ami a kivágásból adódó ökológiai hatás. De hogy egyrészt az erdők azt a szimbiózist mutatják, hiszen arról is van szó a könyvben, hogy itt a fák azért kommunikálnak egymással. Ők adnak nekünk egy környezetet, amiben most mi vagy beilleszkedünk, vagy külön akarunk élni a fáktól, és járunk az erdőben, de és akkor úgy gondoljuk, hogy mi, mivel nem vagyunk fa, ezért mi valami teljesen más vagyunk. Nem, ha elmegyünk kirándulni, akkor legyünk része a kirándulással az erdőnek, és próbáljuk meg átélni, hogy mi is zajlik abban az erdőben. Ha megfigyeljük, akkor rengeteg apró érdekességet tudunk találni.
Elképesztő az a rész, ami arról szól, hogy az ő társadalmuk, vagy az ő kommunikációjuk, vagy ami a föld alatt történik a gyökerekkel, ahogyan együtt vannak.
Kisegítik egymást, amikor éppen mondjuk szárazság van, vagy amikor éppen nagy áradás van, tehát hogy hogyan támogatják akár egymást a különböző fatípusok, az is egy nagyon érdekes rész volt, igen.
És sok szó esik arról, és ez is egy nagy fejezet, ezt nem mondtam az előbb, hogy a városokban hogyan lehet a természet közeliséget megőrizni. Vagy akár ez a 15 perces város, nem tudom, hogy tetszett-e.
Igen, tulajdonképpen ugye a városokban is egy kicsit az, hogyha visszaveszünk abból a fogyasztói társadalom vagyunk, és hogyha a fogyasztói társadalomként nem csak arra, tehát mit mondanak a klasszikus művek környezetvédelemben, ne fogyassz, és akkor minden jó lesz. Ehelyett pedig tulajdonképpen arról van szó, hogyha ne fogyassz helyett, hogyha azt mondjuk, hogy igen, tehát ésszel fogyasszunk, és akkor azt, ami az ésszel fogyasztásból adódóan megtakarításra kerül, azt nem csak nem használjuk el, hanem azt esetleg megpróbáljuk visszaadni a földnek valamilyen formában, akkor azzal segítjük a regenerációját. Másrészt pedig a környezetvédelem az önmagában egyén szintjén nem feltétlenül hatékony. És ez a megpróbáljuk visszaadni kérdéskör, ez ott jelenik meg, hogy a méretgazdaságosságot figyelembe kell venni. Tehát például az, hogyha mondok egy példa, komposztálás. Egyéni komposztálás, és akkor én csinálok a kert végében egy komposztálót, ezzel lehet, hogy több kárt okozok, mint hogyha egy biológiai szemétégetőbe helyezem el a háztartási hulladékomat, persze szelektíven gyűjtve, stb. Hiszen az egyéni komposztáló az önmagába vannak ennél már modernebb technológiák. Tehát van a normál komposztálót, amit a kert végében felállítok, és ezzel szemben van az, ami zárt térben égeti el, és igazából nem hagyja, hogy kiszabaduljon az égetésből származó szénmonoxid vagy széndioxid a légkörbe, hanem azt akkor feldolgozzák és újra hasznosítják. Akkor például itt előjön az, hogy méretgazdaságosság alapján lehet, hogy jobb, hogyha nem csinálok komposztálót.
Egyébként a 15 perces városnál ugye az a lényeg, hogy minden 15 percnyi távolságra legyen,
igen,
tőlem,
igen,
hogy ne kelljen az utazással a széndioxid kibocsátást növelni.
Én ezt úgy közelítem meg persze a magam módján, hogy tulajdonképpen amit biciklivel el tudok érni, az számomra rendben van, ami nem, az már túl van a 15 perces limiten. De egyébként egy másik kutatás az ugye azt nagyon jól kimutatta, hogy az embereknek a komfortzónája az valahol 20-25 percnél van, amit így a munkába járással, hasonló dolgokkal el tudnak viselni. Tehát ott is ez jelenik meg, hogyha lehet, akkor ne menjenek távolabb ezektől a dolgoktól. És igen, tehát itt a globalizáció az ugye ezzel szemben mondta, mert hogy bárhonnan bármit meg tudok venni, és ha a kezembe veszek bármit, akkor tulajdonképpen mindenhez szükség volt a világ minden pontjára, hogy azt elő tudjam állítani, egy kávéscsészét megnézek, akkor semmire nem lehet azt mondani, hogy ez magyar vagy akármi, de ezzel szemben a helyi, a közösségi és a környezetemben található dolgokat, ha elkezdeném használni, akkor azzal lehet, hogy sokat tudnék segíteni, és sokat tudnék fellendíteni a saját környezetemen is. Uh-huh. És ez messze vezet, mert persze mondhatom azt, hogy ha ott vásárolok, akkor az ottani eladók azok ott jobban meg tudnak élni, és akkor rögtön nekik is jobb, és az én környezetem gazdagodik ezzel. És akkor az mindenkinek jó szintén.
Uh-huh. Ez egy fontos szempont, mert azt mondja, hogy a termelő helytől ne legyen nagyon messze az, ahol megvásárolhatjuk, ne legyen közvetítő, ne legyen szállítás, vagy legalábbis olyan mértékű, mint most. És akkor ilyenkor az ember gondolkodik, hogy ez kivitelezhető-e?
Ehhez el kell hagyni a komfortzónánkat. És persze a könyvnek ez is egy üzenete tanácsok kapcsán, de hogy el kell hagynunk a komfortzónánkat, és akkor itt az egyetlen, mondjuk azt, hogy kritikai észrevételem a könyv pozitív hangneme kapcsán, hogy mert ha így nem hagyjuk el a komfortzónánkat, akkor majd a világ rákényszerít, vagy a föld rákényszerít minket arra, hogy elhagyjuk a komfortzónánkat. Mm-hmm. És persze mondhatjuk azt, hogy mi itt kényelmesen ülünk a Kárpát-medencében, Európa szívében, mert nem mi leszünk az elsők, akiknek el kell hagyni a komfortzónájukat, de azért, ha megnézzük mondjuk ezt a nyári aszályt, ami most zajlott, akkor azt láthatjuk, hogy dehogy nem, lehet, hogy pont mi is hirtelen. És megint mindenki azt gondolja, és akkor itt még, hogy a nagyvárosok biztonságban vannak. Pedig a nagyvárosoknak az ellátási lánca az, ami a legsérülékenyebb. Tehát, hogyha baj van, akkor valahol vidéken, egy kis helységben minden 15 percre van. Ott az élelem is sokkal biztonságosabban elérhető, mint egy nagyvárosban, ahol lehet, hogy most olyan dolgok elérhetők, amik ott vidéken nem, de ott mindig vannak azok az ételek, amik egyébként elérhetők szoktak lenni, nálunk pedig lehet, hogy hirtelen nem lesz semmi.
Fontos része ennek a könyvnek, vagy jelentős része az energiával foglalkozó fejezet is, ugye szélenergiával, napenergiával, a földenergiájával. Ugye ezzel azért sok könyv foglalkozik, abban mond újat, gondolkodik másképp erről a szerző?
Hát én elkezdtem olvasni a könyvet, akkor számomra ez volt az első, hogy jé, tényleg, mit mond a könyv? A világon a szénatomok száma az változatlan. Tehát a Földön, ami van szénatom, az itt van évmilliók óta. Most mondhatjuk, hogy valamennyi elpárolog a légkörön kívülre, de az minimális. Innentől kezdve az egyik kérdés, ugye, amit a könyv folyamatosan boncolgat, hogy mit kezdünk ezzel a nyersanyaggal. Felhozzuk a Föld mélyéről évmilliók alatt oda leülepedett kőzetekből, kőolaj, stb. Formájában, és azt pillanatok alatt elégetjük, és utána bemegy a légkörbe. És akkor tulajdonképpen a kérdés az, és a regeneráció egyik kérdése is az, hogy mit kezdünk a szénnel? Mit kezdünk a szénatommal? Mit teszünk annak érdekében, hogy a szénatom az mondjuk ne hirtelen, ne minél gyorsabban szabaduljunk meg tőle, és kerüljön ki a légkörbe, másrészt pedig mit teszünk annak érdekében, hogy ez minél hamarabb visszaülepedhessen a földbe. És hogyha az energetikát nézem, akkor energetikai szempontból is ezt érdemes megnézni, hogy melyik mit kezd ezzel a kérdéskörrel, mert lehet, hogy egy elektromos áram az viszonylag könnyedén függetleníthető a széntől, de ez attól függ, mert addig, amíg egy gázerőmű, vagy olajalapú, vagy szénerőműben van, addig ez ugye pillanatokon belül így történik. De hogyha meg egy kicsit elgondolkozunk ezen, akkor lehet, hogy tudunk ebben segíteni a Földnek. Hiszen az egész arról szól, hogy segítsünk a Földnek. Valahol ez a könyvnek az üzenete is.
Nem tudom, hogy mennyire volt meglepő, engem letaglózott az esőcsinálásról szóló rész, hogy milyen baktériumok működnek közre abban, hogy esik az eső. De hogy ez is összefügg azzal, hogy a növényzet megfelelő-e.
Az esőcsinálás kapcsán ott a lápok és hasonlók, amik előkerültek a könyvben, szintén, hogy mennyire szükség van mondjuk a mocsaras vidékekre. És hogy tulajdonképpen azzal, hogyha lecsapoljuk a mocsaras vidéket, hogy szántóföld lehessen belőle, és akkor ott majd élelmet tudunk termelni. Ehelyett, hogyha ez a mocsaras vidékhez mondjuk megmarad, sokkal többet ad, mint amennyi élelmet lehet rajta termelni. És akkor inkább lehet, hogy ezt Pékin kellene hagyni.
De milyen szempontból ad sokkal többet?
abból a baktériumok szempontjából, amik például ahhoz segítenek hozzá, hogy esőt tudjunk csinálni, és hogy az, ami a mocsaras vidéken keletkezik, mondjuk azt, hogy biológiai légkör a baktériumok által generált gázokból, az tulajdonképpen mennyiben segíti a víz megkötését a légkörnek, és hogy utána azt elvihesse más helyre, ahol visszaadja a szántóföldeknek gyakorlatilag. Tehát így tényleg minden egyes oldalt lehet belőle így csemegézni.
És milyen alternatívákat ad a mezőgazdaság szempontjából? Mert hogy ugye arról is beszéltünk még az interjú előtt, hogy nem arról van szó, hogy ezt csinálhatnánk, hanem számos olyan példát hoz, ami már működik a világ bizonyos pontjain.
Igen, hát nekem egyik példa volt egyébként, és most akkor egy külön példa, ez a mélyszántásnak a környezetre gyakorolt hatása, ahol igazából mi csak azt látjuk, hogy hát szántani kell, mert hogyha nem szántunk, akkor nem tudunk vetni és aratni, holott a mélyszántás az a talajnak a tápanyagtartalmát rombolja, sőt felszabadítja belőle mindazt a szenet, amit nem kéne, és akkor ezért helyette más megoldásokat, hogyha teszünk, akkor lehet, hogy nem lesz annyira szép a vetés, de ugyanakkor sokkal tápanyagban gazdagabb tud lenni. És hogy ugye ne azt próbáljuk meg feltétlenül, hogy hogyan tartjuk gyommentesen, tisztán a talajt, mert azzal, ha ezt próbáljuk, akkor a tápanyagtartalmát is kivesszük, és akkor utána mit tudunk tenni? Trágyázunk, műtrágyázunk, amivel visszaadtatjuk az anyagokat, de ez ugyanakkor meg megbontja a talaj egyensúlyát. És akkor itt az egész beavatkozás halmaz helyett, hogyha tudatosan gazdálkodunk, akkor lehet, hogy egy egyensúlyi állapotot kellene megtalálni, hagyni az adott területnek, hogy megtalálja, és erre van rengeteg példa a könyvben. Ugye volt az a tejfarm Angliában, akik megörökölték a tejfarmot, és aztán ügyesek voltak, és elérték, hogy ott legyenek a top minőségi tejtermelők között, de igazából mégsem tudtak kiugrani. És akkor egy idő után azt mondták, hogy jó, akkor próbáljunk valami teljesen mást, és egy külső ökológiai tanácsadó azt mondta, hogy ugráljátok meg, hogy úgy hagyjátok az egészet, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz. De most, ha már a tejnél tartunk, akkor ugye a szarvasmarha
az kikerülhetetlen, igen.
Igen, és akkor ott volt az, hogy tulajdonképpen, hogyha őket az ő táplálékláncukba, ugye a tőzeget beépítjük, akkor azzal mennyit lehet segíteni azon, hogy ők ne bocsájtsanak ki annyi káros gázt, mert az emésztésüket javítja, ugye a gáz kibocsátás az a teheneknél alapvetően az első gyomorból jön, tehát még emésztés előtt, és hogy ezt, hogyha megtámogatjuk egy kis tőzeggel, akkor a teheneknél ez drasztikusan csökkenthető, és ráadásul még egészségesebbek is lesznek.
Azon is gondolkodtam, hogy mennyire volt célja a szerzőnek az, hogy ilyen tabukat döntögessen, tehát az erdős vidéken, vagy az első erdők területén, mondjuk az égetés például. Itt ugye azt írja, hogy az őslakosoknak van egy technikájuk arra, hogy hogyan tegyék termőbbé vagy jobbá azt a vidéket, hogy időnként égetnek, és az ugye a felszálló füst a kártevőket pusztítja el, megújítja a növény, stb. Ugye
és ráadásul még a ásványanyagokat visszajuttatja, stb. Azt merném mondani egyrészt, hogy az említett videót, ha valaki megnézi, akkor ha más nem, onnan látja, hogy igazából az úriember nem úgy döntögett tabut, hogy na majd én akkor most jól megmondom. Tehát ő elmondja azt, amit látott, amit tanult, amit hallott a világból, és akkor ezzel kezdjünk, amit akarunk. Uh-huh. És igen, az őslakosok, a szimbiózis nem arról szól, hogy akkor én elviselem az erdőt,
csak vagy figyelem,
úgy, igen, és akkor csak úgy élek benne. A szimbiózis az az, hogy kihasználjuk egymás lehetőségeit, egymás adottságait. Tehát ő azt látja, hogy neki igenis szükség van arra, hogy az erdő megújuljon, az erdőnek is szüksége van erre. Az erdő 10 000 éve is megújul, csak akkor a villám csapott bele. És akkor is, hogyha egy fa már kellően öreg volt, akkor abból ott lett egy erdőtűz. És ezzel semmi baj nincs, mert a tűznek, az égetésnek, mondhatnám azt, hogy a káros anyag kibocsátásnak is megvan a helye, hogyha az a megújulásnak ad lehetőséget. Tehát itt jönnek azok a környezetvédelmi tabuk, amiket én is nagyon szeretettel olvastam a könyvben, hogy na ugye,
ami még nagyon fontos, például az mi az iparról szól, az egészségiparról, a hadiparról, a műanyagiparról, hogy azzal kapcsolatban is egészen más a hangvétele.
Senkinek nem megy neki, mert nem kell neki Igen. menjen senkinek, de ő mindenkinek megmondja a magáét. Az iparnak is megmondja a magáét. Nekem a fő üzenet az iparból valahol az volt, hogy És most egy kicsit így, ha hátrébb lépek, akkor tulajdonképpen az ipar, az egész ipar az arról szól, hogy mondjuk azt, hogy profitot termeljünk, és akkor eddig erről szólt. De hogy ehelyett, hogyha tulajdonképpen ezek a vállalatok, ezek elkezdenének egy kicsit tudatosabban élni az ő működésükkel, és itt akkor ketté bontanám az ő működésükkel olyan szempontból, ahogy azt a tejtermelő farmot is mondtam, hogyha észrevennék, hogy hol tudnak egyensúlyi állapotot találni, és hogyha ezt az egyensúlyi állapotot meglátják, akkor ha hagyják, hogy ez beálljon a földön, akkor utána már ezt csak fent kell tartani. Van egy kanadai papírgyár, aki ugye semmi más nem csinál, csak fél Kanadát birtokolja, ne, jó nem, de egy hatalmas területet, és igazából elindulnak a nyugati parttól, és a keleti partig vágják ki a fákat, és abból ontják a papírnyersanyagot, de ők ugye úgy működnek, hogy mire átérnek a keleti partra, addigra mehetnek vissza, mert az oda telepített erdők azok már mind kivágás érettek lettek. És akkor itt a méretgazdaságosságnak is a lényege, hogy lehet ezt így is csinálni, és akkor tulajdonképpen, ha bármikor befejezni ez a vállalat a működését, akkor 10 év alatt úgy állna helyre a természet, hogy mintha nem is lett volna ott senki. És valahol ezt a gondolkodást javasolnám minden iparvállalatnak, hogy működjön úgy, hogyha ő mondjuk megszűnik, akkor belátható időn belül vajon az ő tetteinek a nyoma az helyreállna-e? És ha igen, akkor hogyan? De. És ha ez megvan, akkor kezdjenek el ez a másik oldal abba investálni. Mert ugye investálunk abba, hogy hogyan tudunk a pénzből még több pénzt csinálni, de hogyha ezek a vállalatok nem csak ebbe investálnának, hanem investálnának a föld megújulásába, az egészségbe, meg az utókor tudásába, akkor minden jó lenne.
Pap Lászlóval a Regeneráció című könyv magyar megjelenését támogató Itangó Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk Paul Hawken kiváló könyvéről, ami a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
Van kedvenc könyve? Legyen még több! Hazai szerzőtől vagy külfölditől? Szép irodalom, üzleti könyv vagy önfejlesztő? Krimi, tudományos, fantasztikus? Könyvben utazom. Olá Andrea ajánló műsora olvasni szeretőknek.